Krisztusban szeretett testvéreim, kedves vendégek, kedves egybegyűlt testvéreim! Krisztus áldozatáról és az Isten irántunk való szeretetéről akkor is érdemes szólni, és akkor is érdemes emlékezni, hogyha ennek csak töredék részét tudtuk megragadni, vagy még kevesebb részét tudtuk az életünkbe átültetni ennek az isteni szeretetnek, amely megmutatkozott Jézus Krisztus kereszt áldozatában. Mint ahogy a hajnalnak az első sugarai éppen csak, hogy érintik az ég alját is, a földön alig látszik valami világosság, de mikor az álló dél lesz, és a nyáron a nap süt fönt délen az égbolton, akkor minden beragyog, ugyanaz a napsugár tulajdonképpen, és ugyanaz a szeretet, csak mi legfeljebb csak kevesebbet ragadtunk meg belőle, és mégis reménykedhetünk, hogy azt a jót, amit az Isten elkezdett az ő kegyelméből, azt be is fogja fejezni az üdvösség napjára. Hát akkor is érdemes erről szólni, hogyha keveset tudtunk megragadni ebből a szeretetből, és még mindig nem hozta azokat a gyümölcsöket az életünkbe, amelyre Krisztus, a mi Úrunk vágyik. Krisztus tökéletesen bemutatta számunkra kínszenvedésével és kereszthalálával az Isten irántunk való szeretetét. Ahhoz azonban, hogy ezt kinyilvánítsa, ezt bemutassa, ehhez engedelmeskednie kellett a mennyei atyának. Krisztus az atya akarata iránti engedelmességből mit tett? Két lépésben írja le azt a Filippiekhez írt levél, hogy kiüresítette önmagát, második lépésként pedig megalázta magát. Először kiüresítette önmagát, és emberré lett hozzánk hasonló emberré, valóságos emberré, Isten fiává és emberfiává ugyanakkor, és ezen felül pedig még tovább lépett, megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig, még pedig a kereszt halálig. És nem véletlenül jövünk össze, hanem azért, hogy emlékezzünk erre az irántunk való kimondhatatlan szeretetre, és arra az érzületre, arra a lelkületre, amely Krisztus Jézusban is volt, és az Isten igéje felszólít minket, hogy ez a lelkület legyen mi bennünk. Ezért a Filippi levéből, a második fejezetből felolvasom először az 5. verset. Az az indulat vagy érzület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. 7.-8. vers. Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. De talán érdemes a 6. verset is olvasnom. Aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Sokat gondolkodtam, hogy mely igéket válasszam ki, és mi alapján állítsam össze ezt a beszédet is. Tulajdonképpen ezen csak elindulok, de az első Biblia vers, amit itt felolvastam, hogy ugyanaz az érzület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, ez talán kifejezi azt, amit szeretnék mondani. Miért alázta meg magát Krisztus? Azért, hogy Isten szeretetét kinyilvánítsa a világnak. Az egy másik kérdés, hogy a világ ezt nem fedezte föl, tehát csak a Krisztus hívők, az igazi tanítványok ismerték föl, hogy nem csupán egy kivégzés történt a Golgotán, hanem Isten szeretetének a kimondhatatlan kinyilvánítása valósult meg, mert helyettes áldozatként Krisztus magára véve a mi bűneinket, azokért a büntetést elszenvedte, azért, hogy ingyen kegyelemből, akik benne hisznek, és megvallják bűneiket, azoknak örök életet adjon. Először Isten kegyelmét, amit meg tudnak ragadni, és végül pedig örök életet. Hát a mennyben már elkezdődött a bűn abban a nagy lázadásban, amit Lucifer elindított, és mi volt ez az ősbűn? Ezt azért kérdezem, mert a megromlott emberi természetünknek sajnos a velejárója lett. Ez az ősbűn nem más, mint az önfelmagasztalás, a kevésség, a büszkeség. És a bűntől megromlott emberi természetünk arra hajlik, hogy az ember önmagát mások fölé vagy mások elé helyezze. Így a nagy ének, az egók harcában mindig lesznek pillanatnyi győztesek és pillanatnyi vesztesek, de keresztény szempontból mindannyian tudjuk, hogy abban az esetben, amikor valaki győztesen kerül ki ebben a harcban, akkor tulajdonképpen veszített. Tulajdonképpen már elvesztette az önmagával vívott csatát. Azt mondja az ige, kevésségű gyalázat jön. Ezzel szemben Krisztusnak tökéletes a példája. Tökéletes az áldozata. Tökéletes a tanítása. Ezzel homlok egyenest ellentétes. Amíg a sátán fölmagasztalta magát, és az emberi természetbe, a bűn következtébe beleoltotta ezt, addig Krisztus lefelé lépkedett a megaláztatás útján, hogy nekünk helyes utat mutasson, hogy mi az az út, amire minket az Isten hív, hogy mi megszentelődjünk, és az ő gyermekei legyünk ebben a világban is már. Jézus világosan megmondta, hogy aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák. Aki viszont önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Előbb vagy utóbb, de be fog következni. Az Úr Jézus Krisztus Isten fiaként többször is megalázta magát. Vajon miért? Hát azért, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Azért, hogy minket fölmagasztaljon. Nem mi magasztaljuk fel magunkat, hanem hogy minket fölmagasztaljon. Őt az Atya magasztalta föl, ő saját magát soha. És azt akarja, hogy mi is megalázzuk magunkat, hogy utána fölmagasztalhassunk. Tehát, hogy megváltson és üdvözítsen, hogy fölmagasztaljon, és azért, hogy nekünk példát mutasson. Tehát ezért alázta meg magát az Isten fia, aki a mennyből jött. Első lépésben, amint mondtam, kiüresítette önmagát, és hasonló lett minden emberhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Ember fia volt, mégis megmaradt Isten fiának. Hogyha jobban értenénk azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit tett le azzal, amikor emberré lett? Miről mondott le? Mit tartott meg azzal, hogy emberré lett? És mit vett föl? Milyen természetet vett föl azzal, hogy emberré lett? Ha ezeket jobban értenénk, vagy ha ezekre többször gondolnánk, biztos vagyok benne, hogy segítene nekünk abban, hogy ne tartsuk magunkat olyan sokra. Sok esetben. Sem magunk előtt, sem mások előtt. Második lépésben Krisztus tovább alázta önmagát. Nem csak kiüresítette önmagát, nem csak nem tartotta az Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, hanem még tovább lépett. Megalázta magát, szükségesnek tartotta ezt, hogy önként megalázza magát. Krisztust azért tudták megalázni, mert ő megalázta magát, mert ő kiszolgáltatta magát. Különben Krisztus nem tudták volna megalázni. Mi ezzel szemben, emberek, gyakran az elért életszínvonalhoz, eredményhez, megküzdött elismeréshez ragaszkodunk. Honnan tudjuk ezt? Ezt onnan tudjuk, hogy jól esik, hogyha valaki észreveszi és megdicséri. Ugye, tehát mindjárt az emberi természetünknek ez jól esik, hogyha a teljesítményünket, eredményünket észreveszik. Az Isten fia az Istennel való egyenlőségéhez sem ragaszkodott. Nem is tudjuk, mit jelent Istennel való egyenlőség, ugye? Tehát ez milyen magas a számunkra. Hanem kiüresítette önmagát, és ezen felül megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Luther felismerte, helyesen ismerte fel, hogy kapcsolat van a betlehemi jászol, a betlehemi jászolban megszületett Krisztus, és a Golgotán értünk meghalt Krisztus között. Tehát az egyik az emberré válás, a megtestesülés, a másik pedig a megdicsőülés. És a kettő kapcsolatban van egymással. Mind a kettő Isten irántunk való szeretetéről szól. Egy kicsit más formában. Az egyik a hajnal, a másik meg az álló dél. Hogyha ennél a hasonlatnál maradhatnánk. Miért alázta meg magát az Isten fia? Kedves testvéreim, azért, hogy teljes hittel és teljes szeretettel engedelmeskedjen az Atya akaratának. Ez fontos hangsúlyoznom, hogy teljes hittel és teljes szeretettel. Tehát Krisztus engedelmességből alázta meg magát. Így imádkozott. Ha lehetséges, Atyám, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mivel Krisztus engedelmes volt az Atyának, ezért vállalta a szenvedést, a helyettes áldozati halált, de Krisztus nem csak engedelmes volt az Istennek, és ezért szenvedett, hanem a zsidókhoz írott levél szerint ő a szenvedésből is engedelmességet tanult. Hát amikor én szenvedek, akkor bennem méltatlankodás és felháborodás van. Krisztus, amikor szenvedett, akkor ő ebből még nagyobb engedelmességet, még nagyobb alázatot tanult. Ő még jobban odaszánta magát az Isten akaratának. És így a szeretetben tökéletességre jutott. Tehát ez egy olyan erkölcsi magaslat és hitbeni magaslat, a szeretetnek, a hitnek és az erkölcsnek egy olyan magaslata, ami páratlan. Tehát, hogy nem, hogy Krisztus soha nem, nem csak arról van szó, hogy soha nem követett el bűnt. Sem gondolatban, sem semmilyen szére. Egész életében, 33 év alatt. Hanem ezen felül, hogy nem követett el bűnt, a szeretetben tökéletességre jutott. Ez a maga nemében teljesen egyedülálló. Mégis Krisztus erre hívott meg minket. Úgyhogy az ő segítségével, Szent Lelke által ebben a szeretetben növekedjünk. A világ ezzel szemben hát az engedetlenség útját járja. Amikor a saját kívánságait követi, vagy teljesíti, amikor az emberek önmagukat fölmagasztalják, vagy egymást fölmagasztalják, egymásnak kitüntetéseket adnak. Hát mindenki azt annak ad kitüntetést, akivel egy csoportban van, és ezeket nem akarom most hangsúlyozni. De az Istenről elfeledkeznek. De akik letértek a hit útjáról, azok is az engedetlenség útjára léptek, testvéreim. Sőt, akik egyetlen ponton megkeményítik a szívüket, Isten lelkének érintésével szemben, és valamely bűnhöz ragaszkodnak, valójában az engedetlenség útjára tették a lábukat. Azt már tudjuk és értjük, hogy az Isten fia nélkül, az Isten törvényének sosem tudnánk a magunk erejéből engedelmeskedni. Eleve kudarcra van ítélve az, aki az Isten parancsolatainak a saját erejéből akar engedelmeskedni. Hát ezzel már tisztában vagyunk, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy megragadjuk az Isten kegyelmét. És hogy attól soha ne szakadjunk el. Mert ha valaki megtartja, azt írja Jakab, az Isten parancsolatait, de egy ellen vét, az egésznek a megrontásában vétkes. Hát nem döbbenetes? Krisztus tehát a szenvedésből engedelmességet tanult, és tökéletességre jutott. Akkor ezt szeretném felolvasni, bár ismerjük a zsidókhoz írott levél 5. fejezetéből. Jól lehet, fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Hát ez az újonnan revideált fordítás szerint van, de szerintem nem csak a szenvedésből tanult Krisztus engedelmességet, de a szenvedésből is tanult. Tehát lehet, hogy nem tökéletes ez a fordítás. Tehát azon felül, hogy bűntelen volt, azt meghaladóan a szeretetben tökéletességre jutott. Az életével, a tanításával, a helyettes áldozati halálával bemutatta az övéinek, hogy milyen az a szeretet, amely Istentől van, amely mindent átölel, amely mindenkiért képes odaadni az életét. Még az ellenségeiért is. Krisztus nem csak a másként gondolkodókat szerette, nem csak a hitetlenkedő tanítványait viselte el, hanem az ellenségeiért, a gyűlölőiért is imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ott a kereszten, gondoljatok erre. Krisztus lelkén nem akadt meg a gúnyolódásnak és az acsarkodásnak a hangja és a kifejezése, mert minden egyes támadást, amit ő ellene irányítottak, azt ő imádságban átformálta és átadta a Jóistennek. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Krisztus egész életében önzetlenül szolgált és szeretett. Önmagáról mindig megfeledkezett. Nagyon jó volt itt a tanulmány átvételekor, amikor az egyik testvérnő mondta, hogy Krisztus teljesen meg tudott feledkezni önmagáról. Tehát nem tolta előtérbe magát, teljesen másokért ért, teljes szívvel. Hogyha ez igaz Krisztusnak a 33 és fél évére, vagy 33 évére, többszörösen igaz a kínszenvedése és a kereszthalála időszakára. Arra a rövid időszakra, amikor értünk odaáldozta önmagát. Gondoljatok arra, hogy hogyan küzdött Pilátusért, hogy megmentse őt, vagy a poroszlónak, aki arcul ütötte őt a főpap házában, hogyha rosszul szóltam, bizonyíts be rosszat, ha pedig jól, akkor miért ütsz engem? Tehát a lelkismeretéhez szólt, nem saját magát védte. Vagy hogyan gondoskodott az édesanyjáról? A szerető tanítványára bízta. Asszony, ime a te fiad, János, ime a te anyád. Gondoskodott róla, és a tanítványnak a legnemesebb feladatot adta, hogy időskorában elgondozza és rendezze az édesanyját Jézusnak. A jobblatornak megígérte a mennyet. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Vagy ellenségeiért imádkozott. Ezt már az előbb említettem. Tehát amikor Krisztusnak a lelkére, a szívére, az elméjére, a világ minden bűne ránehezedett, sőt a testére is, mert azt írja a Biblia, hogy a testében fölvitte a keresztfára a mi bűneinket. Amikor ránehezedett, mindegy sötétség. akkor csodálkozunk, hogy Krisztus fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ezért nincs mit csodálkozzunk, mert soha nem voltunk olyan állapotban, és nem is leszünk. De ezt a mérhetetlen sötétséget mégis áthidalta az ő hitével, mert hozzátette: Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. A te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Krisztus győzött, testvéreim, és nekünk ebben van a reménységünk, hogy Krisztus győzött. Nincsen olyan, a bűnnek olyan sötét éjszakája, olyan keserűsége, olyan fájdalma, amiből ne lenne gyógyulás, és ne lenne fölemelkedés Jézus Krisztus által. Mert Krisztus győzött. És nekünk ő az egyetlen reménységünk. Hogyan tudott Krisztus önmaga kényelméről, jólétéről megfeledkezni és másokért élni? Testvéreim, úgy, hogy ő egész életében a mennyei atya akaratát teljesítette. Nekem az az eledelem, hogy én a mennyei atya akaratát teljesítsem, mondta. És nézzétek meg, hogy ezzel kapcsolatban mit mondott a tanítványainak János evangélium a 15. fejezetében, 9.-10. versben. Ezt olvasom. Amint az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mit mondott Krisztus? Hogy ő megtartotta a mennyei atya parancsolatait, ezért megmaradt az ő szeretetében. Ezt a mennyei atya ki is nyilvánította, hogy ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik. Két alkalommal ismerjük, most nem mondom el ezt a két alkalmat. Krisztus milyen szeretetben maradt meg? Az atya szeretetében. Nem csak arról van szó, hogy az atya szeretete őt megőrizte, hogy nem lett semmi baja, hanem el tudta végezni a megváltást, és egész életében gondot viselt róla, hanem hogy ez a szeretet átjárta teljesen az ő szívét, az ő lényét. Az Istennek, az atyának a szeretete járta át. Itt erről van szó, és ez a szeretet volt Krisztusnak az éltető ereje és édessége, amiből ő élt, és amiből ő erőt merített. Minden nap. Erre a jelenlétre vágyott. Ezt kereste minden alkalommal az imádság csendjében. Krisztus tehát az atya szeretetében szerette az ő tanítványait. Nem akármilyen szeretettel. Amiképpen engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Ő az atya, a mennyei atya, isteni szeretetével szerette a tanítványait, és nem a filia szeretettel, a baráti, a nem tudom milyen hitvesi, és nem tudom még milyen szeretetek vannak, hanem az agapé szeretettel, amiről Korintusi első levében Pál apostol részletesen szól. Hogy mindent elhisz, mindent elvisel, stb. Olvassuk el, mert érdemes újra és újra elolvasni. Testvéreim, fontos hangsúlyoznunk, hogy még senki sem szeretett úgy ezen a földön, ahogy Krisztus szeretett. Mert ő ebben az isteni szeretetben tökéletességre jutott a zsidókhoz írott levél szerint. Krisztus azt akarja, hogy tanítványai is megmaradjanak az ő szeretetében. Hogyan maradhattak meg a tanítványok, mi hogy maradhatunk meg az ő szeretetében? Hát ha megtartjuk az ő parancsolatait, akkor megmaradunk az ő szeretetében. Milyen szeretetben maradunk meg? Az Isten szeretetében. De miért? Miért ez a kívánsága Krisztusnak? Tovább vezeti a fonalat, hogyha megnézzük a János evangéliumában, az utolsó vacsorára vonatkozóan. Azt mondja, az az én parancsolatom. Két vers sorra lejjebb, mint ahogy itt ezt olvastam. Az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. És kétszer is visszatér erre az új parancsolatra, hogy arról ismerjenek meg, hogy a tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Jó lenne, hogyha nem csak a szombatról ismernének minket, vagy nem csak Krisztus bármely parancsolatának a megtartásáról, hanem arról, hogy hogyan szeretjük egymást. Mert ez a kívánsága Krisztusnak. Nem csak kívánság, ez a parancsolata. Ugye milyen nehéz nekem erről beszélni, amikor nekem is hatalmas adóságom van, mert senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal egymást szeretitek, mondja az apostol. Nekem is hatalmas adóságom van, nem csak nektek. De akkor ne szóljunk erről, és ne helyezzük ezt a szívünkre, Krisztusnak a parancsolatát, amely mindannyiunkra vonatkozik. Azt gondolom nem lenne helyes. És nézzétek meg, hogy a 15. fejezetben, János evangéliumában mit mond Jézus azoknak, akik megtartják az ő parancsolatait. Akár fejből is idézhetem, 12. verstől. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretet annál, mint aki valaki életét adja a barátaiért. Tehát itt megmutatja, hogy ez a szeretet olyan szeretet, amely képes a hittestvérét, a másikét, az életét is odaadni. Tehát ez az szeretet, nem az a világban, az a puszilóskodós, és nem tudom milyen egymást elfogadó, befogadó, közben a hibáit is kipécéző szeretet, nem erről van szó. És akkor a 17. versnél azt már szerintem felolvastam, ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Aki megtartja Krisztus parancsolatait, az a tanítvány szereti Krisztust valójába. És aki így szeret, annak Krisztus megígérte, hogy kijelenti magát neki. Tehát ezt a János 13-ban találjuk meg. Tehát itt a lényeg az, hogy ha valaki megtartja Krisztus parancsolatait, akkor szereti őt. Ha nem tartja meg, nem szereti. Ez elég döbbenetes, szerintem, mert mi azt állítjuk, hogy szeretjük az Urat, de közben nem tartjuk meg a parancsolatait. Hát akkor most szeretjük, vagy nem szeretjük? Hát rádöbbenünk, hogy nekünk óriási hiányosságunk van, és arra az Isten szeretetére van nekünk szükségünk, hogy így tudjunk igazán szeretni. Enélkül nem fog menni. És az, aki tényleg Isten szeretetével, Krisztus parancsának engedelmeskedve szeret, annak az Úr kijelenti magát. Első lépésben, második lépésben pedig hozzámegy, és benne fog lakni. Az Atyával együtt, nyilván a Szentlélek által. Tehát akkor ezt fel is olvasom. Aki az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magamat neki. Valójában azt mondhatnánk, hogy valójában az ismeri igazán Krisztust, akinek Krisztus kijelentette magát. Az ő lelkében. És ez az igével összhangba kell legyen. Minden tekintetben. És akkor a továbbiakban, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk is, annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédemet. Ennek a szeretetnek van egy hármas szűrője, vagy három feltétele, ami alapján, hogyha mind a három feltétel adott, akkor ez az isteni szeretet tetten érhető. És ezt a Timóteushoz írott első levélben találtam meg, és akkor ezt felolvasom, és ez lesz lassan a befejező szakasz, hogy nem tudom. 1 Timóteus 1.5. Majd meglátjuk, hogy itt ez a fordítás hogy hozza. Hát itt az van, hogy a rendelkezés. De nem a rendelkezés, hanem a parancsolat célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet. Még egyszer elolvasom. A rendelkezés célja, vagy a parancsolat célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet. Ez a hármas feltétel. Ez a szeretet ekkor születik meg, hogyha tiszta szívből jön, azaz, hogyha megvallottuk, megbántuk a bűneinket, és elrendeztük azokat teljesen, addig nem. Addig nem tud megszületni. Mert Isten bűnnel közösséget nem vállal. A másik feltétele, hogy jó lelkiismeretből. Ugye többféle lelkiismeret lehet. Lehet olyan gyenge lelkiismeret. Hogy mindig igazodik máshoz. Nincs beállítva az Isten igéje alapján. Vagy megfertőztetett lelkiismeret, vagy botránkozást adó lelkiismeret, többféle lelkiismeret is lehet, sőt, aggályos lelkiismeret is lehet, hogy valaki állandóan aggályoskodik, hogy itt is bűnt követtem el, ott is bűnt követtem el, és állandóan saját magát vádolja. Nem, itt azt írja, hogy jó lelkiismeretből történjen. Amikor a lelkiismeretünk nem vádol. Pál apostol azt mondja, hogy velem együtt, az én lelkiismeretemmel együtt még tanúságot tesz a Szentlélek is arról, amit én mondok. Az ő tettei, a lelkiismerete és a Szentlélek. És akkor, amikor ezek így megvannak, akkor mondhatjuk azt, hogy jó lelkiismerettel mondja azt, amit mond, vagy képvisel, amit képvisel. Tehát ez a második feltétel. A harmadik pedig a képmutatás nélkül való hit. Ezt a nem revideált Károlyi fordítás szerint igazi hit. Ebből fakadó szeretet. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg. Laodicea népének van igazi hite? Van tűzben megpróbált aranya? Jézus szerint nincs. Hát, hogyha már egy feltétel nincs, akkor hogy tud meglenni ez a szeretet? De ebben a feszültségben éljük az életünket, hogy miközben nincs, illetve hát nem nagyon akarunk szóba állni, hogy nincs, aközben Krisztus kínálja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Tehát annyira, bocsánat, sokszor el vagyunk telve saját magunkkal, és nem véletlenül mondtam ezt az ősbűnt, ami az emberi természetünkben benne van, hogy mit tudom, évekkel ezelőtt az egyik kiadványunkban megjelent, hogy minket is kísért Laodicea. Kísért vagy? Benne vagyunk. De ez már évekkel korábban. Korábbi történet, nem mostani. Tehát annyira nem akarunk szóba állni, mert gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem. És nem tudod, hogy beteg vagy, szegény vagy, vak vagy, nyomorult, és stb. Jaj, hát ilyet nem mondjanak nekem. De azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, és a tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hit. Milyen érdekes, hogy szeretet tetteiben megnyilatkozó hit, amiből még nagyobb szeretet születik. Mert itt azt írja, nem? Tehát, hogy az az isteni szeretetnek az a három feltétele, hogy jó lelkismeretből fakadjon, tiszta szívből fakadjon, és igazi hitből fakadjon. Hát a szeretet által munkálkodó hit hoz létre még nagyobb szeretetet, az isteni szeretetet, és erre kaptunk mi meghívást, hogy ezt gyakoroljuk, testvéreim, és ebben növekedjünk. Kedves testvéreim, Pál apostol a keresztény tanításban gyakorolta magát, hogy botránkozás nélküli lelkismerete legyen. Az isteni parancsolatnak ez a végcélja és értelme, hogy azzal a szeretettel szeressük egymást, amivel Krisztus szeretett minket, és amivel az Atya szeret minket, és Krisztust is szerette. Fel tudjuk ezt fogni, hogy azzal az isteni szeretettel szeressük egymást, amivel az Isten szeret minket. Nem csak arról van szó, hogy akkor van itt egy parancsolat, és akkor szeresd az Isten teljes szívedből, igen, de nem tudjuk mi az, hogy teljes szívünkből, vagy teljes elménkből, és teljes, ezt nem tudjuk. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hát azt még úgy kicsit igen, mert magunkat mindenki valamennyire szereti. Itt arról van szó, hogy azzal a szeretettel szeressünk, amivel az Isten szeret minket, és ahogy Krisztus szeretett minket, és ha megtartjuk az ő parancsolatait, megmaradunk az ő szeretetében. Erre kaptunk mi meghívást, és akkor utolsó gondolatként a Róma 13:10-et egy új fordítás szerint fogom felolvasni a római levélből, és akkor ezzel zárom a mai alkalmat. Pál apostol írja, a szeretet nem tesz rosszat a fele baráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. Egy másik fordítás szerint a törvény tökéletes teljesítése a szeretet. A törvény tökéletes teljesítése a szeretet. Sőt, a parancsolatnak a végcélja is a szeretet. Ennek ez az értelme. A szeretet. De ez a fajta szeretet, amit Krisztus bemutatott nekünk a Golgotán, amely megtisztítja a szívünket. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy az úrvacsora vétel alkalmából ez a szeretet megragadja a mi szívünket és elménket, egy kicsit ezen gondolkodjunk, és kérjük ezt az Úrtól, ezt az ajándékot, hogy tiszta szívből tudjunk egymásnak megbocsájtani, tiszta szívvel tudjuk egymást szeretni, becsülni, tisztelni. És hogyha ez a szeretet jelen van az életünkben, akkor az Úr meg fogja áldani erőfeszítéseinket is, és akkor lesz eredménye a munkánknak és a szolgálatainknak. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.